Sziasztok, ez itt az adatépítés következő adása. Ebben az adásban egy kicsit a szokottnál több témát hoztam nektek, de azért, mert van két úgymond igazi rendes nagy témám, meg két olyan kis szösszenet, amit szeretnénk megosztani veletek. Remélem ez is bele fog férni az időnkbe. Az első téma az nagyon ismerős lehet azoknak, akik az előző adást hallgatták. Ezen a mezőgazdaságos vonalon megyek tovább, ha úgy tetszik. Igazából nagyon nem is mentem messze. Annak a cégnek, aki a Lazac Pofi felismerőt csinálta, a hasonló projektjeit néztem meg, mert mint ahogy mondtam is az előző adásban, engem tényleg marhán érdekel, amikor ilyen nem high-tech iparágakban is jelen van a gépi tanulás, és ennek a különböző hasznosítási lehetősége. És hát nem mentek nagyon messzire a dologgal. Igazából most nincs is itt cikk előttem ennek kapcsán, vagyis hát magán egy sajtóközlemény van itt előttem, ami alapján kiindultam, ennek is természetesen a linkjét a show notes-ban meg fogjátok találni, nyilván. A lényeg az, hogy ezt az arcfelismerést, vagy hát ugye állatokról beszélünk, pofa felismerést nem csak a lazacos témában hasznosították, hanem már van egy implementáció, mégpedig bocik, azaz szarvasmarhák tehenek arcának, vagy hát pofájának a felismerésében. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ez a cég, aki ez a Cargill, nem tudom, hogyan kellene kimondani, talán Cargill, bár írek, tehát lehet, hogy Cargill lesz az mégiscsak. Szóval ez a cég alapvetően elkezdett investálni a mezőgazdaság területén az adatelemzésbe, és annak természetesen része, tehát a data science-be, és annak természetesen része a gépi tanulás is. Így aztán nyilván a különböző képfeldolgozó eljárások is ide tartoznak, és hát végül is logikus, ha belegondoltok, hogyha van egy elég jó képfelismerőd, akkor azt nyilvánvalóan minél több és több alkalmazásra próbálod meg kiterjeszteni, hiszen hát ez így profitábilis a cég számára nyilvánvalóan. Amiért nektek ezt be akarom mutatni, azon kívül, hogy engem ez a téma tényleg tökre érdekel, meg szerintem talán nektek is érdekes lehet, az az, hogy maga ez az alapgondolat, igazából ez az, amit így meg akartam ragadni egy picit nektek, aztán utána nyilván el fogom mondani részleteiben is, hogy itt konkrétan mi az alkalmazás, meg hogy, mert az is érdekes, de engedjétek meg ezt a kis kitérőt. Maga ez az alapgondolat, hogyha van egy jól felépített gépi tanulási képességet, itt jelen esetben ugye képelemzés, sőt azon belül is csak és kizárólag az arcdetektálás témaköre van, akkor mennyi mindenre tudod használni? Tehát, hogyha egy ilyen képességet megalapozol akár magadban, tehát a saját tudásbázisodban, ha úgy tetszik, akkor mennyi mindenre tudod ezt használni a gyakorlatban? Ugyanígy igaz ez is arra is, hogyha a cégedben megvalósítasz egy ilyen képességet, és meghonosítod, akkor mennyi mindenre tudod használni, amennyiben tényleg érted is, amit csinálsz. Mert ugye ez is olyan, hogy szóval kétféleképp neki lehet menni, hogy valamit csak gyorsan megcsinálsz, letöltöd, akár valami tutorialt a netől, és akkor fut, és akkor mondhatod azt, hogy hurrá, megy, meg minden, ami ez önmagában igaz is, de amikor tényleg elkezdett több gyakorlati feladatra rácsavarni, akkor azért nem árt, hogyha az ember tudja is, hogy mit csinál, azon kívül, hogy valamit tud futtatni. Na de zárója bezárva. Szóval azért tartottam ezt érdekesnek, mert tényleg jól megmutatja, hogy milyen széleskörűen használhatóak ezek a technológiák, és ezért érdemes tényleg tulajdonképpen a jó értelemben, észszerű értelemben vett fantázia az egyetlen, ami határt szab annak, hogy hol és miként lehet használni a gépi tanulást. Itt ebben a jelen esetben, ebben a példában a bociknak az arc azonosítására használják. És hogy miért akarjuk arcszinten azonosítani a bocikat? Hát természetesen ne szegény kis Bingót, vagy nem tudom, Margitra gondoljatok, aki egy maga kínál a mezőn és legerészik, mert ott nincs értelme ennek az azonosítós dolognak, hanem ipari jellegű, tehát természetesen ilyen nagyüzemi állattartásra kell gondolni, ahol nem egy pásztorra, vagy ahol nem egy emberre, vagy emberi alkalmazottra pásztorra, ha úgy tetszik, jut egy csorda, hanem több száz, vagy akár több ezer állat is jut egyetlen felügyelőre. Természetesen ilyenkor az ember már alapvetően nem az állat konkrét felügyeletét vagy ellátását kapja feladatul, hanem igazából a minél inkább automatizált, minél inkább, most divatos kifejezéssel robotizált, de nem feltétlenül robotizált, lehet, hogy csak automatizált üzemnek a működtetéséért felel elsősorban. És természetesen ebben segíti a gépi tanulás. Konkrétan minden egyes tehénről, minden egyes bociról vezetnek egy fájlt, egy állományt, ahova feljegyeznek mindenféle fontos adatot. Konkrétan itt olyan dolgokról van szó, hogy mennyi időn keresztül evett, tehát hogy mennyit és mennyi időn keresztül töltött a, mennyi időt töltött a vájúnál, tehát ahol ugye hát ebédelt, vacsorázott, mindegy, tehát hogy evett, táplálkozott, mennyi időt sétálgatott, körülbelül milyen távolságon, van-e rajta valami olyan ilyen külsérelmi, vagy hát ilyen külső nyom, ami problémás lehet, vagy aggodalomra ad okot, és azt is meg tudja a rendszer így állapítani, mivel ugye tömegéből képes azonosítani egy tehenet, hogy milyen mintázatot járt be a mozgásával, és hogy milyen, tulajdonképpen milyen a viselkedése, eltér-e a többiekétől, csinál-e valami szokatlant, tölt el több időt ott, ahol eddig, akár az itatónál, akár az etetőnél, akár melyik pozícióban, stb. Elvonul esetleg a többitől. Értitek, meg nem akarok belemenni ilyen értelemben, hiszen én nem annyira értek az állattartáshoz, csak azokat a példákat tudom elmondani, amiket a cikkben is, vagy hát a sajtóközleményben is szerepelnek. De értitek a lényeget, tehát arról van szó, hogy azáltal, hogy az állatot egyedileg a tömegből azonosítani és követni tudja a rendszer, nyilván kamerák képei segítségével természetesen, azáltal van lehetőség arra, hogy olyan egyéni állati, egyedi állat szintjére olyan adatot gyűjtsünk, amit hát itt azt írják a cikkben, hogy ha emberek szeretnék megcsinálni, akkor több ember hétnyi munka minden egyes állatra ezeket feljegyezni és megfigyelni. Tehát valójában bár elvileg elképzelhető, de a gyakorlatban nem kivitelezhető, hiszen néhány állat mellé, akkor alig néhány mellé oda kéne állítani egy embert, aki folyamatosan jegyzete, hiszen egy ember egyszerre néhány állatról tudja mindezt feljegyezni, biztos, hogy nem több százas mennyiségben, hiszen az képtelenség volna. Tehát gyakorlatilag ez megint egy olyan alkalmazási terület, és természetesen már itt a sajtóanyagban is írják, hogy ez egy olyan alkalmazási terület, ahol bővülés várható, már most a sertések, a szárnyasok a következő hónapokban be fognak kerülni ebbe az algoritmusba, illetve ebbe a rendszerbe, hiszen itt az algoritmus nem maga a megoldás, hanem csak része a megoldásnak, és ez a másik oka, amiért mindenképp ezt a cikket akartam megmutatni, vagy hát ezt a sajtóközleményt, meg ezt a vonalat be akartam mutatni nektek, hogy látjátok, hogy nem arról van szó, hogy van egy arcfelismerő, vagy ilyen esetben pofafelismerő algoritmus, és akkor a következő lépés a profit, győztünk, ez volt a cél, ez volt a csoda. Nem. A gyakorlati alkalmazásról van szó, aminek meghatározóan fontos része természetesen itt a gépi tanulás, hiszen ezért is van itt az adatépítés posztjában erről szó. Ugyanakkor azt kell látni, hogy önmagában nem a gépi tanulásért önmagában zajlott ez a munka, nem az a megoldás, ez egy fontos eszköze ennek, de az egész rendszer együtt az a tudás, hogy mit néznek meg az egyes tehenekkel kapcsolatban, ugye ez egy nyilván egy állattartási, állattenyésztési tudás, beleépítve ebbe a szoftverbe, azzal a AI képességgel, hogy tudjuk követni az egyes teheneket, és nyilván, bár nem láttam, de feltételezem, hogy e mögött van egy dashboarding és adatvizualizáció is, tehát ezeket ugyanis feldolgozásra szánjuk ezeket az adatokat, értelemszerűen az állattartók, az állattenyésztők fogják tudni elemezni az így előállított és végigkövetett adatokat, ami alapján mindenféle dolgokat tudnak tenni. Nem tudom, hogy mik ezek a mindenfélénk, mert én nem értek ehhez, de nyilván ez alapján képesek megszervezni jobban magának az állattartásnak a folyamatait, magának a tejfarmnak a folyamatait, illetve az egyes állatoknak az egészségügyi állapotát, egyáltalán a jólétét, ami meg nem is magyarázom, hiszen teljesen egyértelmű, hogy miért fontos egy ilyen terepen, mind a humánum szempontjából, mind pedig természetesen a profit szempontjából, hiszen a jó egészségű, elégedetten élő tehén az nyilvánvalóan több tejet ad, stb. Tehát ez gondolom egyértelmű. Remélem nektek is tetszik ez a téma, most megígérem, hogy a következő adásban nem fogok mezőgazdasággal foglalkozni, de végére akartam járni ennek a témának, mert szerintem igazán, igazán jó. A következők is rövid, hát akik követik az adatépítést a Facebookon, ők már tudják, mert a múlt héten posztoltam. Talán még emlékeztek, hogy az egyik adásban beszéltem arról, hogy árverésre fogják a Christie's New York-i világ egyik leghíresebb, tehát a két ilyen nagyon híres van, úgy tudom, és az egyik a Christie's New York-i árverési ház, tehát ahol ilyen műkincseket, műtárgyakat, hasonló dolgokat árverésre bocsájtanak. Egy francia csapat, néhány srác, ha jól értem, azt hiszem, mint fiúk, készített egy olyan generatív adversarial network, tehát egy olyan GAN-típusú neurális hálót, ami sok-sok kép alapján hát rajzolt, vagy hát festett, ezt végül nem tudom, mindegy, tehát készítette egy új képet, egy kitalált arisztokrata családról, és az így elkészült képet árverezésre bocsájtották, és így nem tudom, talán emlékeztek, lamentáltam rajta, hogy ez egyáltalán ér-e valamit, ha ér valamit, akkor annak művészeti értéke van, vagy csupán arról beszélünk, hogy azért van értéke, mert ez az első elárverezett gép által készített, festett, ez rossz szó, nem festi, készített kép. Ezen sokat gondolkoztunk, illetve hát gondolkodtam, és aztán ti is kommenteltetek párat, úgyhogy ti is gondolkoztatok. Most már tudjuk a választ, hiszen akkor még nem tudtuk, hogy mennyibe fog kerülni ez a kép. 432 000 dollárért kelt el ez a kép. Ahogy azt már akkor is egy picit éreztettem veletek, én azon az oldalon állok, hogy nem igazán tudom, hogy miért fizettek ki közel 500 000 dollárt egy ilyen képre, mikor bárki, jó, talán ez túlzás, hogy bárki, de azért vagyunk páran a szakmában, akik mondjuk egy több kávéval megküldött hétvége alatt tudnánk egy ilyet készíteni, egy ilyen algoritmust. Nyilván a futási idő az mondjuk lehet, hogy lenne egy hét vagy kettő, de értitek a lényeget, szóval azért nem olyan borzasztó megterhelés ez, én úgy gondolom. Főleg, mivel ki is derült, ahogy később utána jártam, hogy ott a francia srácok sem maguk fejlesztették nullából az algoritmust, tehát tényleg arról van szó, hogy fogtak egy elérhető mintaállományt, testre szabták, és igazából itt arról van szó, hogy először nekik jutott eszükbe, hogy azért pénzt is lehet kérni, és valahogy, amit én nem tudok, hogy, de valahogy bejutottak a Christie's árverésére, és lett ebből egy ilyen. Én talán is azt gondolom, hogy ennek inkább a hírértéke nagy. Persze ott volt olyan hallgató, aki bekommentelte, hogy tulajdonképpen minden annyit ér, amennyit adnak érte. Ebben nagy igazság van. Természetesen közgazdasági megfontolásból ez teljes mértékben így van, ahogy ez a hallgató is írta. Ugyanakkor én továbbra is vallom azt, de nyilván ez innétől persze a magánvéleményem, hiszen hát közgazdasági tény, hogyha ennyit fizettek érte, akkor annyit ér, hogy én nem értem, hogy ez miért érne ennyit, nekem biztos, hogy nem ér ennyit, és nem azért mondom ezt, mert pont nincs nálam 500 000 dollár, bár ez is igaz, de ha lenne nálam 500 000 000 dollár, nekem akkor se érne 500 000 dollárt egy ilyen kép, de ez csak az én véleményem, lehet azért van, mert én könnyen le tudnám ezt gyártani, vagy mivel én már régóta a szakmában vagyok, számomra semmi meglepő nincs abban, hogy lehet egy ilyen képet létrehozni. Minden esetre hír számotokra, itt tart a világ, mindenkinek rossz hír, hogy nem nekünk jutott ez eszünkbe pedig. Ja, menjünk is tovább. A következő téma, amit hoztam nektek, a Business Impact, a Technology Review Business Impact rovatában jelent meg, a címe, hogy AI can now tell your boss what skills you lack and how you can get them. Ez augusztusban jelent meg, egyébként Elizabeth Wojcicki, feltételezem, nem tudom, tollából, és azért tartottam érdekesnek, mert még az adatépítésznek az adásai során nem nagyon beszéltem a HR, illetve az oktatási vonatkozásairól a gépi tanulásnak, ez a cikk meg pont erről szól. Sok példát mutat be, de elsősorban a Coursera-nak az esetén keresztül mutatja be, nem tudom hányan ismeritek, vagy hányan sem. Coursera az jelenleg a világ legnagyobb online oktatással, online tananyagokkal foglalkozó szájtja, aminek a lényege azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy rengeteg online kurzus, videóval, hanganyaggal, mindenféle megoldandó, beadandó feladatokkal, sőt, még vizsgázni is lehet rajtuk, akár fizetősen, akár ingyenesen, többféle van. Szóval ez egy ilyen hatalmas portál. Tényleg hatalmas egyébként, csak hogy érzékeltessem, hogy miről beszélünk. 31 millió külön unique ember van rajta, aki tanul, egyébként én is köztük vagyok, nekem is van egy Coursera accountom. Tudom ajánlani nektek amúgy, mert nagyon sok jó tananyag van rajta, természetesen elsősorban angol nyelven, de akinek ez nem akadály, annak abszolút tudom ajánlani. A probléma, amivel a Coursera-nál szembenéztek, az, hogy hogyan tudják, többes igazából. Természetesen ők is pénzből élnek, szeretnék elérni azt, hogy a vállalatok az oktatásaik, és tehát a dolgozóik oktatásainak egy részét, vagy egészét a Coursera-n keresztül ottli online kurzusokon bonyolítsák. És a probléma, amivel szembenéztek, az kettős. Egyrészt hozzá kellene rendelni az egyes emberekhez, az egyes tanulókhoz azokat a kurzusokat, amikben igazán fejlődniük kell. Meg kéne tehát tudni valahogy határozni, hogy miben jók a hallgatók, és miben kell még, vagy lehet még fejlődniük. valamint meg kéne határozni, hogy mi az értéke egy-egy ilyen kurzusnak, mármint, hogy nem pénzügyileg, hanem hogyha elvégzed ezt a kurzust, akkor mi lesz? Tehát mitől leszel jobb, mint mások, konkrétan ez miben vagy, és hogy van. És persze ez egy komplex elemzési probléma, és mint ilyen, természetesen nem a gépi tanulás az egyetlen megoldásra. Kapásból gondolhatjátok, hogy egy csomó statisztikát lehet készíteni a hallgatókról, arról, hogy ki hány vizsgát csinált meg, azok, akik sikeresebbek abban az értelemben, hogy több vizsgát megcsináltak, azok miben térnek el azoktól, akik nem. Tehát sok adatbányászati lehetőség is van benne, ugyanakkor gépi tanulási lehetőség is van benne. Mégis miért? Az egyik példa, egyébként érdemes a cikket megkattintanatok, benne lesz a show notes-ban szokás szerint, az egyik, sok példa van ugyanis benne, én csak néhányat emelek ki, az egyik érdekes példa az az, hogy mivel borzasztó mennyiségű tananyag van a Coursera-n, ezért az, hogy minden egyes tananyagnak az összes előadójával beszéljenek a Coursera-nak a tulajdonosai, alkalmazottai, az gyakorlatilag kizárt. Valahogy mégis meg kéne érteni, hogy egy-egy tárgy miről szól, és mivel ezek komoly tananyagok, nem csak pár perces videók, így tulajdonképpen végig kell nézni. Néhány szóval persze minden kurzus jellemzésre kerül írásosan, vizsgálhatnánk csak a tegeket is, azonban ez nem elég mélyreható tudás, mert például itt van az Adatépítész Podcast. Ha megnézzük, hogy az iTunes-on milyen tegeket tudtam adni a kiválogathatók közül, technológiai podcast. Ez önmagában természetesen igaz, de egy csomó másik magyar meg külföldi podcastre is igaz, holott ennél sokkal specifikusabb a témája, hiszen technológiában nagyon sok minden belefér, amiről az adatépítészen marhára nincs szó, úgyhogy igazából nem túl pontos, és hogyha például az iTunes helyében lennénk, és meg kéne tudnom, hogy ez a podcast konkrétan miről szól, akkor igencsak nehéz helyzetben lennénk, csupán ha azt tanulmányoznám, hogy technológia, nem tudnék különbséget tenni az adatépítész, vagy a heti Meteor között, hogy egy másik magyar podcastot is említsek. Pedig tartalmában, témáját tekintve azért az igaz, hogy hasonlóak annyiban, hogy náluk is egy csomó techi téma van, nálam meg ugye csak techi téma van, de azért mégis a két podcast alapvetően azért témájában eltérő. Szóval itt jön képbe a természetes nyelvfeldolgozás, ugyanis a Coursera data scientistjei, vagy furcsán számomra furcsán hangzó módon, de magyarul már így mondjuk, hogy adattudósai, természetes nyelvfeldolgozással átkergették egy gépi tanulási algoritmuson az összes videót, illetve összes tananyagot, és feltérképeztek 40 ezer különböző képességet, és a természetes nyelvfeldolgozás segítségével próbálták megállapítani, hogy mik azok a kulcsszavak és kifejezések, amik párosíthatók ehhez a 40 ezer különböző skillhez, és így megtalálni sokkal-sokkal pontosabban, mélyebben és gyakorlatiasan azt, hogy egy-egy téma, egy-egy ilyen online kurzus miről szól. Ugyanis bárhogy kitöltheti az, aki beküld egy kurzust, valami fajta minőségellenőrzés van, de az biztos, hogy senki nem fog egy 40 ezer skillből álló kérdőívet végigpipálni, hogy jó, akkor a 40 ezerből ez a 112 igaz az én kurzusomra. De még ha meg is tenné ezt valaki, egy dolog, hogy mit mond magáról, mondjuk egy podcast készítő, vagy egy tanfolyam készítő, és egy másik dolog, hogyha konkrétan végighallgatjuk azt az egészet, akkor milyen kifejezések hangzanak el. Persze nem kell ezt rossz indulatú szituációban feltételezni, nyilván átfedés van a kettő között, csak egyszerűen ez sokkal mélyebb és sokkal gyakorlatiasabb. Abban az értelemben, hogy a valósághoz közel álló, most így használtam azt a kifejezést, hogy gyakorlatias, mint amit mondjuk egy 15 elemű legördülő menüből kiválaszthatnék, hogyha magamat kéne, vagy a podcastet, vagy egy tanfolyamot kéne jellemeznem. Tehát például van egy ilyen természetes nyelvfeldolgozás. Aztán természetesen elkezdték vizsgálni azt, hogy az egyes vizsgázók, az egyes tanulók, és aztán végül ugye a kurzusok végén vizsgát tevők, milyen sebességgel, milyen gyorsan válaszolnak az egyes kvízkérdésekre, és ezek a kvízkérdések egyébként mennyire nehezek és mennyire bonyolultak. Például a többi válaszadó milyen gyorsan és ügyesen tud rá válaszolni, és ilyen módon egy csomó klasztert, egy csomó kis csoportot létrehoztak a hallgatók között, figyelve az életutokat, figyelve a képességeket. Ez azért nagyon előnyös, mert gyakorlatilag amellett, hogy néhány kurzust megcsinálsz, nem csak annyi visszajelzést kapsz, hogy hát gratulálok, megvan a vizsgád, vagy sajnos most nem sikerült a vizsgád, próbáld meg még egyszer, hanem olyan visszajelzést is kapsz, hogy mondjuk megvan a vizsgád, vagy nem sikerült a vizsgád, és egyébként ezekben a skillekben másokhoz képest így teljesítettél, ebben voltál erős, abban voltál gyenge. És azért ez nyilvánvalóan sokkal mélyebb és komolyabb információ, mint egy egyszerű megvan a plecsni, nincs meg a plecsni, vagy mindegy osztályozási rendszer 1-től 5-ösig. Igazából, ha azt mondjuk, hogy hát te 4-es kaptál, te 5-ös kaptál, ez valamilyen szintű információ, de ha azt tudnánk mondani, hogy te 4-es kaptál, és ahhoz, hogy 5-ös legyél ebben a témában, vagy nagyon jó legyél ebben a témában, még ezt a két dolgot kéne megcsinálnod, mert ebben maradtál alul, így vagy úgy vagy amúgy, akkor azért az egy minőségileg más információ. Na és hát a Corsair azon dolgozik, hogy a céges előfizetők számára mindezt elérhetővé tegye, tehát tulajdonképpen a HR vezetők, vagy akár a szakmai vezetők, a csapattagjaikat, persze saját magukat is ideértve, egy sokkal mélyebb rálátással tudja áttekinteni az ő képzettségüket, továbbtanulásukat, képzésüket, olyan mély információkkal, olyan insightokkal tudja gazdagítani, ami messze túlmutat azon, hogy na, tessék, itt van két kurzus, megcsináltam, aztán kész. Ez egy példa volt a természetes nyelvfeldolgozás, vagy más néven Natural Language Processing, de más hasonló machine learning példák is vannak. Például készítettek a Udacity, ez most nem korszeres példa, de a Udacity készített egy chatbotot, amit AI-jal próbált meg megokosítani, illetve nem próbált meg, hanem ez most jelenleg működik, aminek az a feladata, hogy az enrollment, vagy más néven onboarding process, tehát amikor először létrehozod az accountodat a Udacity-n, akkor kérdez tőled bizonyos dolgokat, amikre az adott válaszait segítségével megpróbálja megtalálni, hogy mi lehet a számodra a legfontosabb terület, amit legjobban meg kéne tanulnod, vagy amiben a legnagyobb segítséget tudja a Udacity a kurzusaival nyújtani. A Udacity egyébként a Coursera-hoz hasonló működésű, csak egy másik ilyen online tanulós hely. Egyébként azt is tudom ajánlani, ott is végeztem kurzusokat, és ott is nagyon jó minőségűek vannak, úgyhogy ezeket bátran, ha az angol nyelv nem akadály, akkor nagyon bátran keressétek fel, tök jók vannak, AI és Data Science területen is. Szóval ezt az egész témát azért hoztam most be nektek, hogy lássátok, hogy mondjuk egy olyan területen, mint az oktatás, vagy a HR, ahol nyilván most egy háromfős vállalatnál ez értelmetlen, mert nem ismerem marha komoly mélységében személyesen a három kollégát, akivel dolgozok, akkor azon az AI se fog segíteni. De egy olyan nagy vállalatban, ahol már nincs meg ez a személyes kapcsolat, mert nem lehet, mert mit tudom én, 100, 200, 500, 5000, 10000 ember dolgozik benne, vagy gondolhatunk akár egy egész ország oktatására is, csak mondom, és szeretnénk fejleszteni a képességeket, készségeket, akkor a data science logikák és a data science megoldások, azon belül is a gépi tanulás itt is be tud jönni a képbe, és segíteni tud. Szerintem ez izgalmas, hiszen a HR az abszolút egy olyan terület, ahol a gépi tanulásnak van helye, és lehet helye. Még akkor is, hogyha egy-két adással ezelőtt volt ez az ostoba amazonos cikk, és remélem ti is tudjátok, hogy mennyire félrevezető volt, ahogy lejött a sajtóban, ami ugye arról szólt, hogy csináltak egy AI recruitert, és akkor a nőket hátrányos helyzetbe hozta, és ez mennyire rossz, és na mindegy, ez egy marhasság volt. Ha ez érdekel benneteket, egy-két adást menjetek vissza, akkor volt erről szó. Az utolsó negyedik lezáró téma az pedig, hát mindenképpen kattintsátok meg a show notes-ot, ugyanis ez nem is egy téma, csak találtam egy nagyon-nagyon jó adatvizualizációs cheat sheet-et, ezeként én szeretem ezeket a cheat sheet-eket, sokszor nagyon hasznosak, ezek ilyen egy-két oldalban megírt vagy elkészített pici, gyors útmutatók. Ez arról szól, egyébként nagyon nagy minőségű, vagy nagy felbontású, jó minőségű PDF-ben is letölthető, de azért már fizetni kell, ha minden igaz, egy dollárt. Ha gondoljátok, töltsétek le, én csak itt a neten nézegettem meg, itt nem kell érte fizetni. Szóval nagyon-nagyon jó alapvető szabályokat adnak arról, hogy hogyan és miként érdemes vizualizációt csinálni. Lehet, hogy nem data science szinten fogtok vizualizációt csinálni, lehet, hogy csak egy PPT-t csináltok, akár a főnökötöknek, vagy a kollégátoknak, vagy egy kisebb csoportnak a cégetekben, de lehet, hogy a helyi iskola felújítási projekt költségvetését akarjátok három szlájdban bemutatni, tök mindegy, hogy miért, de fogtok vizualizációval foglalkozni. Higgyétek el nekem, aki sokat járok konferenciára, és azért relatív tapasztalt előadókat is meghallgatok, és azokkal is találkozok ott, Maradjunk annyiba, hogy mindenkinek jót tesz, ha ezt átnézi. Nagyon-nagyon sok, nagyon fura, rossz, átgondolatlan vizualizációt látni napi szinten, és ezzel nem csak az a baj, hogy kihúzza az ember szemét, mert nekem erre van egy kis, hogy is mondjam, tikkem, hanem azért is, mert egyszerűen pont az ellenkező hatást éri el vele az ember, tehát ugye a célja a vizualizációnak az lenne, hogy a gondolat és a fő üzenet minél hatásosabban, minél hathatósabban átmenjen a hallgatóság felé, ehhez képest félrevezetni, összezavarni, sőt, akár hamis üzenetet küldeni, akár szándékosan, akár szándékolatlanul, viszonylag könnyű rossz vizualizációval, úgyhogy ezt csak javasolni tudom nektek, hogy fussátok át. Logikus alapszabályok gyűjteménye illusztrálva. Core Principles of Data Visualization a címe egyébként, nem tudom, hogy ki a szerző, vagy hát, hogy kik állították ezt össze, ilyen szempontból nem is fontos. Nézzétek meg, kattintsátok meg, ez ilyen 5 perces, tehát 5 percetek van, fussátok át. Ott lesz a link a show notes-ba. Mára ennyi volt az adatépítész, remélem tetszett nektek az adás, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!